Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, lelkész beiktató Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 105. Zsoltár első versét. Kérjük, hogy ünnepi istentiszteletünkön minden éneket szájmaszkkal énekeljünk. 105. Zsoltár első versét énekeljük, adjatok hálát az Isten. Testvérek, hívjuk segítségül az Úr nevét, csendesedjünk el, imádkozzunk. Édesatyánk, megszólítanak a szavaink, bár azok méltatlanok ahhoz, hogy kimondjuk őket előtted, és mégis a szavainkkal, töredezett szavainkkal keresünk, de inkább a szívünkkel, inkább az életünkkel, a jelenlétünkkel most téged. Keresünk téged, aki az egész életnek csodálatos teremtője vagy, és benne megosztod magadat velünk, hogy az életünket veled éljük. Köszönjük azokat a pillanatokat, amikor a te közeledben elcsendesedhetünk és megállhatunk. Így ezt az ünnepet is. Köszönjük, hogy a legfontosabbra várhatunk most, hogy te szólj, hogy te áldj, hogy te légy jelen. És köszönjük, hogy nem azért, mert mi kérjük, hanem azért, mert te kegyelmes és szerető Úr vagy, és ígéreteid vannak erre, megteszed most ezt nekünk. Így kérünk, hogy amikor az ünnepre gyűltünk össze, amikor áldást kérünk a te szolgádra, amikor hálát adunk a gyülekezet életéért, múltjáért, jelenéért és jövőért, akkor előtted lehetünk, és neked mondhatjuk el, és tőled kérhetjük mindezt. Kérünk, légy itt velünk, és lelkeddel, jelenléteddel áldj meg bennünket. Ámen. Testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét kívánom most köztetek hirdetni. Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből, a 10. fejezetből, a 12. verstől a 17. versig olvasom Isten igéjét. Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, mi kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja, Uram, Ki hit annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ámen. Áldás békesség, nagy örömmel, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Pest Erzsébet központi gyülekezet hálaadó, lelkész beiktató ünnepi Isten tiszteletén. Köszönöm a meghívást, hogy én szolgálhatok, Isten igéjét hirdethetem. Nehéz időket éltünk, és talán mondhatjuk, hogy élünk át. Jó most azért mégis valamilyen módon találkozni, látni egymást újból, bár a hírek nem biztatóak, de most együtt vagyunk Isten kegyelméből, és tudunk ünnepelni. Ha kerestem volna, akkor se tudtam volna jobb igét találni, mint a mai napi újszövetségi igént egy lelkipásztor beiktatására. Hiszen azt olvassuk, hogy hogyan hallják meg ige hirdető nélkül. Hogyan higgyenek, ha valaki nem hirdeti. Hogyan lehetséges az, hogy valaki megnyissa a szívét Isten előtt, hogyha nem hallja az evangéliumot. Ez a bibliai szakasz, a Római Levél 10. fejezetének itt a középső része, a homiletikai tudománynak az egyik alapigéje, fundamentuma és alapvetése, hogy hirdetnünk kell az Isten igéjét. Nagyon sok mindent lehetne erről mondani, csak néhány rövid gondolatot, ami megfordult a szívemben, hogy el kell mondanom ma. Egyrészt a gyülekezetnek, akik lelkipásztort hívtak meg, és most érte imádkoznak, hogy ő betöltse ezt a küldetését, másrészt a lelkipásztornak, akit megválasztottak. Három dologról szeretnék röviden szólni, erről a csodáról először is, ahogy itt vagyunk. Utána az igehirdetés nehézségeiről, hogy reális képe legyen mindenkinek arról, hogy miről is van itt szó. De a végén Isten igéből szeretnélek Tamás bátorítani. Egy csoda az, amit most átélünk, testvérek. Talán sokak számára teljesen természetes, hogy bejön a templomba, leül és hallgatja Isten igéjét, hogy figyel az ige hirdetésre, de ha egy kicsit belegondolunk, ha egy kicsit megállunk, akkor ez egy csoda. Az Isten szólni akar hozzánk. Ennek a mondatnak nagyon nagy mélysége van. Mert hogy nem érdemeljük meg, mert hogy távol vagyunk tőle, mert hogy könnyen hátat fordítunk neki, hogy a könnyebb ellenállás irányába elindulunk oly sokszor, de önnek ellenére szólni akar. Azt gondolom, hogy sokan, akik itt ülnek az első sorban, és igehirdetők tudják ennek a csodáját, de remélem, hogy sokan, akik hátrébb ülnek, is átélték már ennek a csodáját, hogy nekünk beszélő Istenünk van, kommunikáló Istenünk van. Először is tudjuk jól, de hadd mondjuk, és hadd erősödjünk meg benne. Először is megmutatja magát Jézusban. Az Isten úgy kommunikál velünk, hogy közénk jön. Hogy emberi formát vesz föl, hogy olyanná lesz, mint mi vagyunk. A mi életünket éli Jézus, és a mi halálunkat hallja meg. Az első dolog, ami egyáltalán nem természetes, és újból bele kell remegjünk ebbe a csodába, és át kell érezzük, hogy az Isten közölni akarja magát. Ez a legelső és a legutolsó szándéka. Minden alkalom, amikor megnyitjuk a templom ajtaját, minden alkalom, amikor elcsendesedünk imádságra. Minden alkalom, amikor elővesszük Isten igéjét és olvassuk. Egy csoda. Csoda, mert kijelenti magát az Isten Krisztusban. Ez nem természetes, ezt akarom ezzel mondani. És aztán kijelenti magát az ő igéjében. És kijelenti magát az ige hirdetésben is. A reformáció kimondja, hogy Isten igéjének hirdetése, maga Isten igéje egy olyan titok, amit nagyon nehezen tudunk megfejteni, de mégis tapasztaljuk. Nem tudjuk szavakba ölteni. Sok mindent tudunk mi igehirdetők mondani a szószékről, sok minden hallatszik, lehet, hogy másképpen is hallatszik, mint ahogyan mi szeretnénk mondani, de valami csoda történik. Hogy egyszer ott belül az Isten megszólal. Gondolom, hogy nagyon sokaknak van ilyen tapasztalata. Nem új dolgokról beszélek. De mégis most, amikor ez a témánk, ez az igénk, ez az üzenet, ezt ki kell hangsúlyozni. Megállni egy pillanatra, hogy mi is történik itt. Nem csak kenyérrel él az ember. Valami mással is élünk az Isten igéjével. Egy csoda, aminek részesei vagyunk. Mert az Isten nem csak kijelenti magát, hanem kiválaszt embereket, hogy ezt az üzenetet továbbadják. Ez is egy csoda. Nem akarok magamról beszélni, de én ezt csodaként éltem meg 18 évesen, amikor megtérésem után egyszer csak az Isten elhívott lelkipásztornak. Soha nem gondoltam volna, hogy lelkész leszek. Igaz, hogy ötödik lelkész generáció vagyok, és van egy katolikus püspök felmenőm is. De hogy én lelkész legyek, ezt majd elmondom annak, akit ez érdekel. De hogy én lelkész legyek, én ezt soha nem gondoltam volna. Amikor beírattak a debreceni refibe, azt mondtam, mint Gárdonyi Géza, hogy csak a teste. Mármint, hogy ő nem mondta, csak az volt odaíró. Hogy én nem, hát ezt én nem akarom. És aztán egyszer csak megéreztem azt az erőt, ami megszólított, legeltesd az Isten közöttetek, legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. És becsuktam a Bibliámat, és tudtam, hogy az Isten elhívott. Ez egy csoda. És most így az igehirdető kollégákon, testvéreken, szolgatásokon körbenézek, mindenkinek megvan a maga története. De legjobban a tiédre vagyunk, Jancsiak Tamás, hiszen téged iktatunk most be, és biztos vagyok benne, hogy ott van ez a történet a szívedben, az életedben, és ez egy nagy csoda, nem természetes dolog. Mik a nehézségei ennek a szolgálatnak, amit az Isten ránk bíz? Sok mindent írtam föl. Mi magyarok olyanok vagyunk, hogy inkább csak a rossz dolgokat tudjuk sokszor felsorolni, meg panaszkodni tudunk, és a jóról keveset tudunk szólni. Fogok a jóról is, de néhány nehézséget hadd mondjak, amit tudni kell. Mert ugye mit gondolnak a lelkészről? Hát, hogy ez egy olyan könnyű dolog. 6 napon láthatatlan, 7. nap érthetetlen. Mit is csinál egy lelkész hétköznap? Mi a dolga? Mivel foglalkozik? És még sorolhatnám. Sok nehézség van, ahogy minden elhívásban, és minden szolgálatban, és minden úton. Az egyik talán az, hogy bármennyire is sokan vesznek bennünket körül, itt van egy egész gyülekezet, nem tudom, lehet róla beszélgetni, nagyon sokszor mégis magányosak vagyunk. A küzdelmeinkkel, az imádságainkkal, az egyéni imádságainkkal, a csendjeinkkel, vagy éppen az Isten némaságával, amikor nagyon szeretnénk szóra bírni, és valahogyan nem szól, vagy amikor nagyon mondja, és nem akarjuk elfogadni, vagy nagyon mondja, és kénytelenek vagyunk elfogadni. Néha nagyon magányosak tudunk lenni. És hiába sok barát, és testvér, és szerető gyülekezeti tag, és közösség, néha nagyon nehéz. Nem csak az a nehéz, amikor beszélni kell, amikor föl kell menni egy szószékre, és hirdetni kell az evangéliumot, az üzenetet, hanem néha akkor is nehéz, amikor csendbe kell lenni, és figyelni kell. Sokak is számára ismerős az a mondat, amikor az orvos megkérdezi az idős bácsit, hogy bácsi, milyen a hallása, és azt mondja erre a bácsi, hogy református. Azt gondolom, hogy nekünk lelkipásztoroknak is református kell legyen a hallásunk, mert a református azt jelenti, hogy Krisztusra figyelünk, hogy Jézust nézzük, hogy Jézust hallgatjuk. Aztán néha nagyon nehéz ez a szolgálat, mert hogy így mondjam, nem olyan családbarát. Mert hogy egy lelki pásztornak mikor kell szolgálnia, amikor éppen a családja pihenne este, hétvégeken és ünnepeken, csak ekkor. És bizony ez nagyon nagy áldozatot kíván. És itt szeretném megköszönni minden lelki pásztor családjának, akik most talán nincsenek is, hogy vállalják ezt az áldozatot. Azért, mert mi elhívattunk. Mert minket küldenek. Mert minket elküldtek. Hálás vagyok minden családért, aki ott áll az elhívott lelkipásztor mögött és mellett, és segíti őt ebben a nehéz szolgálatban. Aztán nagyon nehéz, mert hogy itt az apostol is küzd ezzel, hogy hát hirdetjük, mondjuk, csináljuk, meghallottuk, továbbadjuk, és néha nincsen eredménye. Emberileg szólva nagyon nehéz az a munka, aminek nem látjuk az eredményét. Nagyon nehéz. Minden emberek vagyunk, és nagyon szeretjük látni az eredményt. És nekünk lelkipásztoroknak meg kell tanulnunk, hogy valahol benne vagyunk a magvetőnek a példázatában. A magvető az igét hinti. A legfőbb magvető az Úr az igét hirdeti. És szórja mindenhova, és nem mindenhol fog kinőni az a mag. De ez nekünk néha nagyon nehéz, legyünk őszinték. És ebben a nehézségben néha ott van az, hogy a gyülekezet hogyan tud reagálni mind arra, amit mi mondunk, amit mi meghallottunk, amit mi kihallottunk az Istentől. Egyszer egy amerikai házaspár jött hozzánk látogatóba egy hétvégére, és így beszélgettünk szombaton az egyházi dolgokról, és azt mondták, hogy hát náluk egy prédikáció után két dolgot szoktak mondani az emberek, amikor kifele mennek a templomból, az egyik az, hogy itt was a nice sermon, tehát egy szép prédikáció volt, vagy pedig azt mondják, hogy we have a nice weather, tehát jó időnk van, ez a két lehetőség van. Hát másnap istentisztelet volt, és ott volt ez a házaspár nálam, egy kukot se tudtak magyarul. Na mondom, kíváncsi voltam, hogy mit fognak mondani majd, ha kifele mennek a templomból. Azt mondták, it was a nice sermon, szép prédikáció volt, de egy szót se értettek belőle. Vagy egy másik gyülekezeti tagomra jut eszembe, aki 10 évig ült a templomban, így hallgatta az igét, és egy 10 év után, egy igehirdetés után odajött, és azt mondta nekem, na ez jó volt. És mégis elhívott bennünket valaki, és mondani kell, és hirdetni kell, és tovább kell adni azt, amit senki más rajtunk kívül nem fog továbbadni. És röviden hadd szóljak éppen ezért az öröméről, kedves Tamás és mindenkinek, aki érintve érzi magát. Hogy van ennél csodálatosabb, szentebb, szebb, mint hogy egyszer csak meghallani az Isten hangját, és azzal küzdve azt elmondani, úgy, ahogyan tanultuk, úgy, ahogyan a legjobban tudjuk. Lehetünk jó igehirdetők, tanulhatjuk a szakmát és a mesterséget, de nagyszerűek csak akkor leszünk, amikor az Isten áldást ad rá. El lehet jutni egy szintig, mindenki el tud jutni gyakorlással, tanulással, és el is kell. De van az a pillanat, amikor egyszer csak meg kell állnunk, és oda tenni mindent az Isten elé, hogy te áld meg. Tőled szeretném az áldást kapni, tőled szeretném az áldást venni. És ez az igehirdetésnek a legnagyobb csodája, hogy az evangéliumot, a jó hírt tudom elmondani. Hogy az embereknek az élete változhat. Hogy Isten szava által formálódhatnak életek és családok. És hogy ebben én valahol részt vehetek. Nem szabad túl sokat gondolnom magamról, de nem szabad túl keveset se. Nagyon nehéz megtalálni a helyemet, de meg lehet. És ez lehet az öröm, amikor megtalálom a helyemet, hogy mit bízott rám az Isten, azt a jó hírt, az evangéliumot, amit tovább tudok adni, tovább tudok adni. Kedves Tamás, szeretnélek bátorítani téged. Egy olyan gyülekezetbe hívtak meg lelkipásztornak, ahol a családod már szolgált. És mégis nem ez a legnehezebb. Édesapa után vagy nagyapa után föllépni a szószékre. Hanem az a legnehezebb és az a legszebb, hogy amikor itt állsz, vagy ide készülsz, akkor az élő Isten rajtad keresztül beszélni akar az emberekhez. És ez ennél nincsen szebb. És ennél nincsen jobb, hogyha erre vagy elhívva. És belül te meg vagy győződve, vagy el vagy hívva erre, és gyülekezet pedig megválasztott egyhangúan, nagy többséggel, örömmel, imádkozva. Vagyis, hogy itt van a helyed, hogy hirdesd az evangéliumot. Éppen ezért érezd meg azt, hogy jó helyen vagy. Érezd meg az Istennek a kezét rajtad. Érezd meg és halld meg az ő hangját, mert hogy rajtad keresztül akar szólni mindazokhoz, akik őt keresik ebben a gyülekezetben. Mert hogyha nem hirdetjük, akkor nincs, aki hallja. Ha pedig nem hirdetjük és nem hallják rajtunk keresztül, akkor hogyan üdvözölnek? Akkor hogyan fordulnak meg az életek? Végezetül egy történetet szeretnék elmondani, ami talán bátoríthat. Engem nagyon bátorított, amikor hallottam. Lehet, hogy néhányan hallottátok már tőlem, de mégis ideillik. Egy bangladesi lelkész mesélte el megtérésének a történetét. 18 éves volt, muszlim volt, abban az országban szinte mindenki muzulmán, és egy alkalommal valaki bekopogott hozzá. És azt mondta neki egy hasonló korú fiatalember, hogy én azért jöttem, hogy Jézusról beszéljek neked. Erre azt mondta ez a fiatalember, ó, ez nagyszerű, és mi lenne, ha este jönnél vissza, mert a barátaim is itt lesznek, és akkor nekik is beszélhetnél Jézusról. Azt mondta, jó. Este visszajött, ott voltak a barátai, és jó megverték. Mert hogy hát ugye Jézusról beszélt. Kórházba került. Néhány hét múlva csöngetnek, vagy nem tudom, hogy mit csinálnak Bangladesben, szóval kopogtaknak, jönnek. Kinyitja az ajtót, és megint ez a fiatal ember van ott, aki Jézusról akart neki beszélni. Egy kicsit megszepent, mert ugye csak szemtől szembe voltak, nem volt többség. Megijedt, de azt mondta ez a fiatal ember, igen, megvertetek, de én még mindig erről a Jézusról szeretnék nektek beszélni. És akkor ő beengedte a házába, és néhány órás beszélgetés után megtért. Lelkész lett belőle, teológiát végzett, gyülekezetet alapított, könyveket fordított. És amikor együtt voltunk egy szobába, egy konferencián, amikor én még az igazak álmát aludtam reggel 6 órakor, ott térdelt ott az ágya mellett és imádkozott. Hogyan hallanák meg, hogyha valaki nem hirdeti? Téged hiszem, hogy az Isten elhívott erre. Hirdesd Jézust, az Urat ebben a gyülekezetben. Ámen. Imádkozzunk, testvérek! Urunk, újból és újból rácsodálkozunk erre a tervre, amit elénk adsz, hogy megosztod magadat velünk. És hogy elhívsz embereket, és hogy így akarod magadat közölni, hogy ott van az íge, ott vagy te, lelked munkálkodik közöttünk. Olyan titkos dolog ez, és mégis látható, látjuk a láthatatlant. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy ennek a gyülekezetnek is adtál új lelkipásztort. Megköszönjük az elődöket, az édesapát, a nagyapát, minden igehirdetőt, aki ebben a gyülekezetben szolgált, és most könyörgünk az új, megválasztott lelkipásztorért, hogy a te kezed áldása, a te lelkednek ihletése, a te közelségednek megmozdító ereje legyen vele, és rajta keresztül ezzel a gyülekezettel. És kérünk, hogy ugyanezt végezd el, ezt a munkát, ami mi egyházunkban. Érintsd a lelki pásztorokat, érintsd a gyülekezeteket, formálj bennünket, formáld a mi népünket, hogy a tiéd lehessünk szív szerint. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, amikor Jézus szavaival együtt fohászkodunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk el. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg mindosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, a lelkipásztor beiktatására készülve, szájmaszkunkat használva, a 134. Zsoltár első versét énekeljük, Úrnak szolgái minnyáján. Kedves szolgatársam, kedves Tamás, miután a Pest Erzsébet központi gyülekezet megválasztott lelkipásztorának, a Budapest déli református egyházmegye espereseként beiktatlak téged lelkipásztori tisztetbe. Először is átadom neked a lelkész hivatalnak a pecsétjét, ami azt jelképezi, hogy ezt a hivatalt te vezessed, és a szolgálatodat ebben a hivatalban, mint lelkipásztor betöltsed. És átadom neked jelképesen ezt a kulcscsomót, a templomnak a kulcsát, hogy nyisd meg ezt a templomot mindenki előtt, aki keres Istent. Hirdesd az igét, és állj vele alkalmas és alkalmatlan időben elő, hogy hallják az evangéliumot. Most pedig a lelkipásztorokat kérem, hogy áldjanak meg téged, először édesapád, utána a családtagjai, aztán a többi lelkipásztor, a végén pedig majd én fogom az áldás sorát befejezni.
ami pedig nehéznek tetszik néktek, én erőmbe hozzátok, és én meghallgatom azt, ezt mondja a seregeknek Ura. Amen.
A szó zengett már egyszer, és átjárta a mindenséget. A trónushoz érkezett. Jézus beszélt. És ez hangzik ma újból itt az ő szava. Én a te ígédet nekik adtam, a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amiként te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra, és én őérettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. Amen. Bölcsé tesznek téged, és megtanítlak az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem marad el tőled, és nem is hagy el téged. Amen.
Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják e földet. Amen.
Ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épült város.
Minden, amit elgondolsz, sikerülni fog néked. Útadon világosság fénylik. Amen.
A lélek gondolata élet és békesség.
Gondot viselj magadról és az egész nyájról, amelyben az Úr vigyázóvá tett téged. Amen.
Szolgálataidban és az ezutáni szolgálataidban is segítsen Isten arra, hogy minden dolgotok szeretetben történjen és szeretetben menjen végbe. Amen.
Hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.
Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Amen.
Uram Istenem, kérlek téged áld meg Tamás testvéremet, akivel egy lehetek a keresztség hitében, vagy az ő életében sok-sok bölcsességet, hogy szépen vezethesse ezt a gyülekezetet Krisztus, ami úrunk által.
A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.
Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek-e házat, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítessem. Ezt mondja az Úr. Amen.
Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, minnyájunkon ne ajándékozna ővel együtt mindent minékünk.
A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Amen.
Úgy ragyogjon világosságod az emberek előtt, hogy látva jó tetteidet dicsőítsék, ami mennyei Atyánkat.
Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezt cselekedve mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Amen.
A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt.
Légy erős, légy bátor és cselekedj. Ne félj és ne rettegj, mert az Úr, az én Istenem veled van, és nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. Amen.
Tekintetem a hegyekre, emelem. Honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Amen.
Bizalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ha minden utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Amen. Isten áldását.
Köszönöm szépen.
Légy hű, mint halálig, s néked adom az életkoromat. kedves testvérek, most pedig a kórus szolgálata következik.
Thank you.
Szeretettel köszöntöm Illés Dávid nagytiszteleti urat, a Budapesti Református Egyházmegye esperesét, köszönjük igei szolgálatát. Szeretettel köszöntöm Takaró Károly püspök urat, Takaró András egyházkereti főjegyző urat, szeretettel köszöntöm a lelkipásztor testvéreket, köszöntöm Bese Ferenc Soroksár polgármesterét és kedves feleségét. Szeretettel köszöntöm minden meghívott vendégünket és gyülekezetünk minden kedves tagját. Nyilvános egyházközségi közgyűlésünket megnyitom. A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Bolla Gábor jegyző urat. Közgyűlésünk egyetlen társsorozata a Budapest Pest Erzsébet Központi Református Egyházközség lelkipásztori állásába beiktatott Takaró Tamás Dániel nagytiszteletű úr köszöntése. A romló járványhelyzet miatt a Máramarosszigeti testvérgyülekezetünk küldöttsége nem tud jelen lenni. Testvérgyülekezetünk lelkipásztorának rövid köszöntő levelét olvasom most föl. Kedves Tamás, köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. Jó lenne együtt örülni és találkozni veletek ezen áldott napon, de sajnos nem tudunk részt venni. Egyik számomra sokat jelentő igével kívánjuk Isten gazdag áldását életedre és a reád bizottakéra. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem val, hanem helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. 2 Timóteus 2.15. Megértésedet köszönöm, és remélem az Úr megengedi, hogy mi hamarabb találkozzunk. Lovász István, lelkipásztor, Máramarosziget. Hasonlóképpen a romló járványhelyzet miatt Beregszász Bulcsúi testvérgyülekezetünk küldöttsége nem tud velünk ünnepelni. A Kárpátaljai Egyház egyben testvérgyülekezetünk főgondnokának köszöntő levelét olvasom. Nagytiszteletű lelkipásztor úr, nagybecsült gondnok úr, ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Őszinte köszönettel vettem megtisztelő meghívásukat az augusztus 30-i ünnepi Isten tiszteletre Takaró Tamás Dániel lelkipásztor beiktatása alkalmából. A fennálló egészségügyi válsághelyzet miatt sajnos nem tudok részt venni ezen az ünnepi alkalmon, de feltétlenül szeretném köszönteni Önöket és a gyülekezet ebből, és a gyülekezetet ebből a jeles alkalomból. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. A földrajzi távolság ellenére most lélekben együtt ünneplünk, együtt adunk hálát minden kegyelem Istenének a reformációért, keresztényként és magyarként való megtartatásunkért. Köszönjük mennyei gazdánknak, hogy legalább lélekben együtt ünnepelhetünk, együtt áthatjuk az ő szent nevét. Szívünk mélyéből köszönjük az Úrnak, hogy a történelem viharai között is megtartott bennünket, ma is vigyáz ránk, megsegít bennünket. Kedves beiktatott lelkipásztor testvérem, kedves Tamás! Háládással tartozom a Jóistennek, hogy ifjúkodottól ismerhettek, és Istenünk kegyelméből, most köszönhetlek a nemes alkalomból, Kárpátalja mind a 108 református gyülekezete, és közel 70 ezer református testvérünk, valamint közvetlenül a Bulcsúi testvérgyülekezet nevében. Különösen örülök, hogy folytatod az édesapád és felmenőid által megkezdett nemes ügyet. Isten nagy felelősséget és feladatot bíz rád akkor, amikor szolgálatba állít. Ezzel együtt nem csak feladatot mutat, hanem ehhez ad minden napra szükséges erőt is. Ebben a tudatban végezzük továbbra is feladatainkat azon a helyen, ahol vagyunk. Ne vágyunk soha másra, jobbra, többre, ne vágyunk más helyre. A lelkipásztor legyen a gyülekezetben só és világosság. Éreztesse az emberekkel Isten jóságát, szeretetét. Bízzon Istenben, akkor mindenre lesz ereje, ideje, és nem fárad el. A lelkész feladata igen sokrétű, ám nem szabad elfelejteni, hogy aki a feladatot adja, az ad hozzá erőt is. A lelkész meg kell fogja a gyülekezet kezét, hogy annak tagjai jó úton járjanak, de ehhez a gyülekezet tagjainak együttműködése is kell.
Záró gondolatként szeretném szívedre helyezni az igét. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bízatnak, tudván kitől tanultad. 2 Timóteus 3.14. Istenünk gazdag áldása, megtartó kegyelme és áldó szeretete kísérje a Budapest Pesterzsébet Központi Református Egyházközség és annak lelkipásztorát és családját. Testvéri köszöntése Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka és zsinatának világi elnöke. Olvasom professzor dr. Balla Péter, tanszékvezető egyetemi tanár, áldást kérő levelét. Kedves lelkipásztor testvérem, kedves Tamás! A feleségemmel, Gyöngyivel nagyon szépen köszönjük a személyes meghívást vasárnapi beiktatásodra. Ezen a hétvégén nem vagyunk Budapesten, így sajnos nem tudunk részt venni e szép ünnepi alkalmon. Urunk áldását kérem minden szolgálatodra, családodra, és gyülekezetekre, és köszönöm, hogy már sok alkalommal szolgálhattam nálatok. Urunk megsegítő kegyelmében bízva, reménység szerint a jövőben is lesz még ilyen alkalom a lehetőség. Egy igét hadd küldjek beiktatásodra, Károli fordítás szerint. A példabeszédek könyvében, a 8. fejezetben, a 17. versben. A bölcsesség szólal meg, hitünk szerint az Úr bölcsessége, így Isten és megváltó Urunk szavaként is hadd értsünk ezen ígéretet. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Testvéri szeretettel és áldást kívánással Péter, tehát professzor dr. Balla Péter, a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi kar és újszövetségi tanszék. Most Pesterzsébet polgármesterének köszöntő sorait olvasom. Nagy tiszteletű lelkész úr, elnézést, bocsánat, a fejlécen egy ige van, ami gondolom ritka egy polgármesteri levélben, hivatalos polgármesteri levélben. Kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert amanap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg. És hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, az a tűz próbálja meg. A Korintusokhoz írt első levél 3.13. Nagy tiszteletű lelkész úr, kedves Tamás! Nagy örömmel kaptam készhez beiktatásodra szóló meghívót. Ahogy a telefonon történt beszélgetésünk során is említettem, nagyon sajnálom, hogy az eseményen nem tudok részt venni. Ezúton szeretnék neked gratulálni szolgálatodhoz, áldást és egészséget kívánni. Isten segítségével a hozzávezető úton irányíthatod a Pesterzsébet Központi Református Egyházközséget, ezzel is építve kerületünk és hazánk sikeres jövőjét. Pesterzsébet polgármestereként nagy tisztelettel tekintek a takaró családra, akik példamutató életvitelükkel elkötelezetten végezték valamennyiünk érdekében a rájuk rót szolgálatokat. Köszönetemet fejezem ki az önkormányzattal való együttműködésért és a személyes barátságotokért. Engedd meg, hogy ezúton még egyszer minden jót kívánjak Pesterzsébet önkormányzata nevében neked és szerető családodnak, valamint a gyülekezet minden tagjának. Bízva a további közös munkálkodás reményében, baráti üdvözlettel, áldás békesség, Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármesterem. Most Takaró Tamás esperes úr, lelkipásztor úr köszöntését hallgassuk meg.
Tíz nappal ezelőtt emlékeztünk Szent István királyunkra, aki szeretett fiának megírta az Intelmeket. Abban a reménységben, hogy majd egyszer utódja lesz, mint magyar király. Bízott benne, hogy felelősségtől átitatott, szeretetteljes, bölcs, tanácsoló szavai majd segítik a fiát a reáváró nehéz uralkodás éveiben. Valami hasonlót érezhet minden édesapa, akit fia követhet a szolgálatban, ugyanazon szolgálati helyen, és talán érzi a tanácsolás késztetését is. Én ezt mégsem teszem, mert már emberek szólva jók és hasznosak lehetnek a tanácsok, a megszerzett tapasztalatok továbbadása, de mégsem ezekben rejlik egy ránk bízott gyülekezet vezetése, védelme, gondozása, nevelése és missziói szolgálata. Pál apostol nagyon személyes hangú leveleket írt a fiatal Timóteusnak, akit szeretett fiának nevezett, és gyülekezet vezetői szolgálatba küldött. Nagyon figyelemre méltó, hogy a szolgálatot végző lelkiségéről, a gyülekezetben való forgolódásáról, viselkedéséről, emberi kapcsolatokról szólnak ezek a levelek. Például a botor és gyermekes vitatkozásokat kerüld, tudva, hogy azok háborúságokat szülnek. Aztán az Úr szolgájának nem kell torzsalkodnia, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket. Kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetemben, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből. Persze Pál apostol is tudta, hogy mindeközben vannak nagyon fontos, nagyon konkrét gyülekezetvezetési, lelki gondozói, személyes és közösségi gondok, néha elhúzódó, máskor visszatérő, vagy egészen új kísértések és bűnök a gyülekezetben, amelyet vezet majd a fiatal Timóteus, mert az ördög rázzá a rostát, és sohasem pihen. De mert minden korszak más, és minden ember is egészen más, és a gyülekezet is folyamatosan változik, és két egyforma élethelyzet sincs, így ezekre nézve nem lehet tanácsot adni, csak alázattal tanácsot kérni, személyesen és mindig konkrétan az élő Istentől. Ezért nem is kísérlem meg, hogy tanácsot adjak neked. Örömmel és Isten iránti hálaadással a szívembe és íme a számon köszöntelek, drága fiunk, mint édesapád és szolgálati elődöt, nem csak a magam, hanem itt lévő édesanyád és testvéreid nevében is, immáron, mint a Pest Erzsébet Központi Református Egyházközség beiktatott vezető lelkésze. És mit csinálok? Hát bizonyságot teszek neked arról, hogy ezt a gyülekezetet, ahova példás egyhangúsággal állított a választók közössége, a Szent Háromság Isten alapította, a Krisztus Jézus őrzi, és a Szentlélek Isten vezeti. Ezért tanácsadás helyett jót és áldást kívánunk neked. Ezt viszont bátran tesszük, hittel tesszük, mert konfirmációd alkalmával nagy ígéretet tett neked mennyei édesatyánk, ő maga, amikor azt üzente, amit ma idézett András öcsém, hogy bölcséteszlek, és megtanítalak az úton, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ennél nagyobb ígéretet egy szolgálatba induló tanítvány nem kaphat a mesterétől. Te megkaptad. Bíztatlak. Hidd el minden szavát. Bíz benne. Kérd újra és újra imádságban, ha az életed elakad. Legyél sokat csendben a gazdád előtt. és ő kész lesz megnyitni szeretete gazdagságának áldást munkáló kincses házát. Így leszel áldott, te, a családod, a néped, a gyülekezeted, az egész életed. Csak megismétlem, ezért kaptad ezt az áldó igét, ami pedig neked nehéznek tetszik, vidd az Úr elé, és ő meghallgatja, és megáld téged ezért. Áldjon meg az Úristen, drága fiunk! Ja, ezt ne vigyem el.
Most Kis Péter nagytiszteleti úr köszöntését hallgassuk meg.
Kedves Tamás, már ezzel a külső jelzéssel, hogy most nem Palásban szeretnélek köszönteni téged, jelzem, hogy milyen minőségben jöttem ide most. Nem lelki pásztorként, nem a kollégádként, hanem barátként szeretnélek köszönteni. Hiszen ebben a minőségben sokkal régebb óta ismerjük egymást. Isten jelenti hálával emlékezem meg arról, és a kegyelemnek tudom be, hogy 31 évvel ezelőtt léptem át ennek a templomnak a küszöbét, akkor ez még egy másik templom volt, és ismerhettem meg kedves édesapádat, családodat, ezt a gyülekezetet, benne személyesen téged. És mivel 31 évvel ezelőtt történt és elévült, bátran merem mondani, esperes lelki pásztor úr nem fog megharagudni rám, ha elmondom, az első időszakban nem az ő kedves meghívásának tettem eleget, a szombati kátélk órákra, meg a vasárnap délőtti istentiszteletekre. Kötelező volt, mert akkor megkeresztelésnek ez volt a feltétele, hanem sokkal inkább, kedves Tamás, a te hívásod. És te tudod, hogy mire gondolok most. Kezdetben ugyan jó volt káti órakra járni, vasárnap istentiszteletek jönni, de sokkal inkább vártam a vasárnap délutánokat. Akkor az udvar is egészen más volt. Focipálya volt a helyén. És Tamás, a mi barátságunk, a mi fiatalkori kapcsolatunk ott született meg. És miközben megszületett ez a baráti fiatalkori kapcsolat, kiderült, hogy van még egy közös szenvedélyünk, ez pedig a vasas. Lesz rá még utalás a beszédembe, de az majd csak a végén. Nem tudjuk megmagyarázni akkor sem, hogy miért alakult ez ki, meg talán ma sem tudjuk megmagyarázni, hogy miért tart, de ez egy örök szerelem. Ez megmarad az emberben. Barátként jöttem tehát ide, Tamás. Nem csak a gyerekkorunkat jellemezte, hanem már felnőttként is barátként álltál mellettem, erről is szeretnék röviden megemlékezni, hiszen te barátként vállaltad Péter fiamnak a keresztapaságát, és bár Péter már felnőtt tagja az egyháznak, hiszen konfirmált egyháztag, egyházunk felnőtt tagja, de te továbbra is vállalod ezt a szolgálatot. Ezt barátként szeretném megköszönni neked. Most nem lelkipásztorként köszöntök, hanem kollégaként köszöntök. Életvezetési tanácsokat meg én sem szeretnék adni, mert nem vagyok mentálhigiénés segítő szakember. Barátként mégis elfogadva az ige vezetését, röviden azzal hadd köszöntselek, amit áldó igeként hoztam, viselj gondot magadról. És most nem sorolom a többi részét ennek az ige versnek, mert szándékosan szeretném erre hangsúlytenni, hogy viselj gondot magadról. Tamás, te vagy a fontos. Tudom, hogy te segítő ember vagy, a hivatásodból adódóan is, Rengeteg embernek segítesz, sok ember várja, hogy segíts neki, de most ez legyen hangsúlyos. Ha barátként el tudod fogadni tőlem, akkor fogadj jó szívvel, ami tudom, hogy nagyon nehéz. Viselj gondot magadról. És nem azért, mert nem lesz, aki segíthetne. Én hiszem azt, hogy ez egy segítő gyülekezet. Hiszem, hogy a családot szerető család. Hiszem, hogy a gyülekezet közössége is tud neked segíteni, gondot viselni rólad, de igazán gondot viselni magadról te tudsz. És miért fontos ez? Az, hogy a meggyőződés, az a hita, hogy azért, mert Jézusnak vagy a legfontosabb. Olyan drága vagy, és olyan fontos vagy az Istennek, hogy az ő egyetlen egyét adta érted. Ezért feladatunk, hogy gondot viseljünk magunkról, mert hogy a legdrágább, Istennek a legdrágábbja, miatt vagyunk fontosak neki. És hogy te is ezért vagy fontos. Amikor arra hívlek, hogy viselj gondot magadról, igazság szerint arra hívlek, hogy viselj gondot a kapcsolatra. Jézussal, az élő kapcsolatra vele. Mert tudom, hogy nagy kihívás a mi életünknek, a hivatásunknak az, hogy rengeteget kell készülnünk. Tamás, neked is sokszor elő kell venni az igét, mert tudod, hogy temetés jön, Isten tisztelet jön, lelki gondozás jön, jegyesek jönnek, 6-szor, 7-szer, 8-szor kéne készülni igével, és óriási a veszély annak, hogy azért olvasok igét, mert készülnöm kell. Viselj gondot magadról, az én hitem szerint barátként hadd mondjam, azt jelenti, hogy vigyázni a kapcsolatra Jézussal, hogy vele beszélgessek, hogy a kapcsolat legyen fontos vele, hogy minden ezután érkezzen meg. Ha tudod, fogadj jó szívvel ezt a rövid tanácsot. És akkor egy kis tárgyasult ajándék is, hadd szóljon a barátként szerzett élményekről. Te annak idején, a jó 30 évvel ezelőtt megleptél engem egy ajándékkal, és most úgy döntöttem, hogy ezt visszaadom neked, ahogy te akkor egy vasas pólót ajándékoztál nekem, úgy én most is egy vasas pólóval készültem, be is mutatom, de van egy sajátsága ennek a vasas pólónak, meg pedig a hátsó része. Remélem mindenki látja. 6-os számmal takaró. Vajon miért van ez így? Na nem azért, mert te nagy balfedezet lennél, mondjuk az aranycsapatban Zakariásra gondolunk, vagy még csak annyira sem, hogy Birtalan Bertalanra gondoljuk, aki ugye a vasasnak most jelenleg a 6-os számú vezét viseli, hanem kedves, drága Tamás, az, hogy te, Molnár János, Szinok Zoltán, dr. Tálas András, Takaró Károly és Takaró Tamás édesapád után a Pest Erzsébet Központi Református Egyházközség 6. megválasztott és beiktatott lelki pásztora vagy. Isten éltessen, drága barátom!
Köszönöm szépen!
Sárdott szolgálatokat kívánok!
Köszönöm!
Elég van, hogy
nem teszed, hogy elviszed ezeket.
Persze, ez.
Takaró Mihály a család nevében köszönti Tamást.
Kedves nagy tiszteletű úr, kedves unokaöcsém és keresztfiam! Akinek a szó a kenyere, ilyenek a papok vagy a tanárok, annak nagyon kell erre vigyázni, ezért Csehovot hívtam segítségül, aki azt mondta, hogy Kratkos Sistra Talanta, vagyis a rövidség a tehetség nővére. Ezért leírtam, amit mondani akarok. Amikor 1938-ban egy Takaró Károly nevű vallástanára, a gyülekezet akkori 6 papja közül a legfiatalabb, ide került vallásoktató tanárnak, és aztán kitört a háború, amikor minden lelkész elmenekült, végül a parókus lelkész, az előbb említett Tálas Áron is, aki az egyetlen itt maradó és nem elmenekülő papnak átadta, ahogy az előbb a beiktatáson a templom pecsétjét, kulcsait, klenódiumait, és azt mondta neki, hogy vigyázz rá, én elmentem. A te nagyapád nem menekült el. Ebben a templomban a második ukrán front katonái derékig érő trágyát hagytak maguk után, fölhasogatva az összes itt található fát, benne a bútorokat is, az ott régen lévő orgonának a sípjait kidobálva, mert azt hitték, hogy puskagolyót lehet bele önteni, nem tudták, hogy nem olyan ötvözet. És égreföldre keresték az ezüstöt, aranyat, mert náluk a templomaikban az szokott lenni. És ez a nagyapád nem menekült el. 1946-ban beiktatták lelkipásztori tisztébe a végleg elmenekült Tálas Áron helyére. Nagyapád nem tudhatta a jövőt, a kommunizmust, a palástlevételi kísérletet, 1956 megkurcoltatását, a titkos temetéseket az erzsébeti temetőben, és az sem, hogy gyülekezetének nagyobbik felét teljes egészében lebontották, és 15 éven keresztül puszta föld volt a Pest Erzsébet központi gyülekezet helyén, mire fölépült az első lakótelepi épület. De hitt, remélt, harcolt, pedig földi értelemben kilátástalannak tűnt a jövő. Nem tudhatta azt sem, hogy halál után egy esztendővel a gyülekezet apádat választja meg, minden akkori világi erő ellenkező akarata ellenére, az államegyházügyi hivataltól a református püspöki hivatalig. És amikor ő ide került, folytatott valamit, persze másként, mert mi takarók nem hasonlítanak önök az elődeinkre, hanem azt az utat járni, akik vagyunk. Tehát ő sem akarta az apját utánozni. Jól tette. Más egyéniség volt. Valamiben azonban hasonlított. Hitt, remélt, harcolt. És épített 36 esztendőn keresztül, mint parókus lelkész. És most 82 évvel a családod idekerülése után a gyülekezet teljes egyhangúsággal téged választott meg, és ma beiktat ünnepélyesen vezető lelkészi tisztedbe. Eleid nem tudhatták a jövőt, ahogy most, kedves Tamás, te sem. De a feladat ugyanaz. Hívő szívvel és Vörösmarty szavait kölcsönkérve, kölcsönözve, családunk jelszavát hangsúlyozva rendületlenül, erővel, nem-e világra, sötétségeire, fenyegetéseire figyelve szolgálni Isten országát, építeni a gyülekezetet, mindent megtenni földi hazádért is, óvni családodat, mindenkor hirdetni az igazságot szeretetben. Szinte jelképszerű, hogy egy világjárvány kellős közepén, extrém körülmények között vetted át a gyülekezet vezetését te is. Jól emlékszem, hogy ez a beiktatás ez néhány hónappal ezelőtt lett volna aktuális, csak akkor be se lehetett jönni a templomba. És most is, ha énekelni akarunk, maszkot veszünk, és félünk, mert a járvány újra iszonyú gyorsasággal terjed. De nagyon kérlek, te egyáltalán ne félj, és ne aggodalmaskodjál. Apáddal gyerekkorunkban sokat énekeltünk, hogy ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel. Ő felruház és táplál, rád gondolt, ő visel. Akik itt vannak idősebb generáció, tudják, hogy ez mennyi erőt adott nekünk a kommunizmusban. Mert Tamáskám, én most a család nevében beszélek, az egész nagy takarú család nevében, és mondhatom, hogy nem vagy egyedül. Szolgatársak, munkatársak, hada van körülötted. Beszélhetnék az egész gyülekezetről, aki imádkozik érted. Beszélhetnék a presbitériumról, aki imádkozik érted, és munkatársad, szolgatársad, lelkésztársadról. De nekem most nem ez a tisztem. hanem azt, hogy elmondjam, mögötted áll az egész, teljes, nagy családod is, a takaró család. Benne a papok, nagybátyáid, Károly és András, édesapád, Tamás, unokatestvér paptársad, János, vallástanár rokonaid, testvéreid, Réka, Mónika, Szulamit, mindegyik az. Unokatestvéreid közül Judit, nagynénéid, Réka, Emma, Judit, Károly felesége, és természetesen világi segítőtársaid és a családból sokan vannak. Gondnokok, főgondnokok, nagybátyád, szerint személyem. Unokatestvéred Mihály, a teljes Brandenburg család, aki immár rokonként is együtt van a mi családunkkal. A teljes Brandenburg család. Elnöktársad, Brandenburg Sándor főgondnok úr. És felesége, Brandenburg Ildikó, aki vallástanárként segít ebben a gyülekezetben, hitoktató. És természetesen az ő gyermekeik, Ádám, Máté, Júlcsi, Zsófi, kórustárként, ifjúsági munkásként, presbiterként. És természetesen sógoraid, akik mindebben a gyülekezetben szolgálnak, Balázs vagy Péter, presbiterként. És Réka nagynényed férje István presbiterként, fiai Levente, Levente István presbiterként, Emma nagynényed férje Lajos presbiterként. Nézz körül! Drága Tamáskám, 82 éve ennek a gyülekezetnek a szolgálatával bízott meg bennünket az Isten. És lehetett kommunizmus, meg lehetett rendszerváltozás, meg akármi. Jöhettek püspökök és egyházkerületi vezetők és zsinati vezetők, akárki. Mindig tudtuk, hogy mi a dolgunk. Vagy széllel szemben, vagy szélcsendben, de mindig vitorláztunk Isten országa felé. Azért van ennyi szolgatársad itt, mert mindenki látta, hogy milyen jó dolog szolgálni az Istent ebben a gyülekezetben. Tamáskám, hadak előtted, mögötted, melletted. Ezért ölsd fel ma a bibliai teljes fegyverzetet. Az idvesség sisakját, igazságmerkasát, hitpajzsát, békesség saruját, és ne félj. Győzni fogsz. Nem azért, mert olyan erős vagy, nem azért, mert olyan okos vagy, nem azért, mert takaró vagy, hanem azért, mert Isten alázatos szolgája vagy. Örömünnep ez a mai. És amint látod, ez csak a szűk családodból, akit felsoroltam, akiket itt Erzsébeten az Isten szolgálatba állított melletted is. Neked sem lehet más utat, Tamás, Isten szolgának lenni. Biztos észrevetted, nem azt mondtam, hogy Isten szolgájának lenni, hanem Isten szolgának lenni. Egészen más jelent. Vidáman, bízva, erőket kérve és kapva, mert hogy mi lesz a holnap itt a földön, azt mi sem tudhatjuk. De hogy mi lesz azután, azért vagyunk itt, mert tudjuk. Mert hisszük. Tamáskám, egy slágertől hadd kölcsönözzek egy mondatot, de nagyon fontos mondat. Nem hasonlítani kell, és te nem is akarsz. Az légy, aki vagy. Így szolgálj közöttünk, így állj mellénk, így lép föl majd minden héten erre a csodálatos szószékre, amelyet gyerekkoromtól kezdve látok és csodálok én. És ebbe a templomban szólni annyit is jelent, mint hallani az évtizedekkel, talán évszázadokkal előtti nagy elődök minden szavát. Mert most köszönt nagyapád is, aki látott téged kisgyerekként. És bár nem tudhatta, mégis itt állsz ezen a szószéken. Tamáskám, hogy mi lesz ezután, nem tudjuk. Azt viszont hisszük, hogy Isten a világ ura. A történelem ura is. A megpróbáltatások ura is. a szenvedések ura is, a kétségbejtő helyzetek ura is. De te ne félj. Mert abban a jelben, ami a mi jelünk, a kereszt, amin a mi drága urunk függött, abban a jelben nem úgy, mint a középkorok lovagjai, hanem úgy, mint Isten alázatos szolgái, győzni fogsz te is. Isten áldjon, ezt kérem most az egész kiterjedt nagy takaró család nevében.
Köszönöm szépen.
Kedves ünneplő gyülekezet! Mint egyházközségi főgondnok, engem ért a megtiszteltetés, hogy gyülekezetünk nevében köszöntsem a már nem csak megválasztott, de be is iktatott lelkipásztorát gyülekezetünknek. Takadó Tamás Dániel a második világháborút követően a harmadik megválasztott és most már beiktatott lelkipásztora egyházközségünknek. Ebből az is következik, szerint matematikai számítással, hogy az elmúlt három emberöltőnyi 75 esztendőben összesen kettő lelkipásztora volt a gyülekezetünknek. Már önmagában ez is nagy ritkaság. Talán nincs is ilyen szélese hazában. Ha még hozzátesszük, hogy a két előző lelkész, a most beiktatott Takaró Tamás Dániel nagyapja és édesapja, mint hallottuk, akkor úgy gondolom, nehéz lenne hasonló találni még a teljes Kárpát-medencei hazánk reformátusságában is. Bocsánatot kérek még a pár személyes vonatkozásért, ami kicsit jobban megmagyarázhatja, hogy most miért is állhatok itt előttetek köszönteni. Az imént említett nagyapa Takaró Károly szolgálata alatt voltam ifjú, ő keresztelt, ő konfirmált. Ő tanácsolt sok dolgomban. Az utána említett édesapa, Takaró Tamás Sándor, szolgálta ideje alatt lettem családos felnőtt ember, ő esketett, ő kért fel később presbiternek, egyházmegyei tanácsosnak, és lettem majd egyházközségi gondnok, amikor szeretett elődöm Kós Lajos hazaköltöző teremtőjéhez. Kedves Takaró Tamás Dániel, ha megengeded nekem, Tomikám, neked csak az öregségem jut már, ameddig még enged az Úr, szeret egy gyülekezetemben szolgálni. Engedelmeddel idézném még édesapádat, amikor néha felemlíti, hogy az 1985-ben Károly bácsit követően miként hívta el őt urunk az erzsébeti szolgálatra, és hogy az elődnek mekkora árnyéka vetül erre a szolgálati helyre. Téged is hasonló helyzetben, ha lehet, talán még nagyobb árnyékkal hívott el urunk folytatni az erzsébeti nyáj pásztorolását. Annyi a különbség édesapádhoz képest, hogy te már több mint egy évtizede belesimultál ebbe a szolgálatba. Kezdetben a soksú gyerek és ifjúsági munkával, épp úgy, mint 1945 előtt nagyapád is, így szolgálva gyülekezetünk akkori fiataljainak körében, a szüleim fiatalságának idejében. Kedves Tamás, Isten áldjon meg minden dolgodban, ennél többet nem kívánhatok gyülekezetünk minden tagja és az egyházmegyénk nevében is.
Köszönöm szépen, Zsebikám.
Tudva és tapasztalva azt, hogy a feleségek részéről mennyi munkával és kitartással, türelemmel kell viseltetni a lelkész férjek mellett, ezzel a két szerény virágcsokorral hadd köszöntsem most Mónika és Panni nagytiszteletű asszonyokat, megköszönve szeretetüket és hűségüket. Ünneplő gyülekezet, most beiktatott lelkipásztorunk ünnepi beszédét hallgassuk meg.
Tisztelt ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, rövid ünnepi beszédemet három részre osztottam. Először a köszönetemet szeretném kinyilvánítani. Másodszorra arról fogok szólni, amit a szolgálatom középpontjába kívánok helyezni, és harmadszor pedig egy személyes igei gondolatot fogok megosztani veletek. Először édesapám felé szeretnék fordulni, és hozzád szeretnék szólni néhány szót. Lelkipásztorként és gyermeketként ezt a szót szeretném a szívedre helyezni, hogy köszönöm. Keveseknek adatik meg az, hogy valakinek az édesapja és a lelki atya egy személyben testesüljön meg. Nekem ez megadatott, mert a test szerinti, vér szerinti édesapám lehet a lelki atyám is. Általad meggazdagított, az Úristen által vezérelt gyermek lehetek. És hálás vagyok mindazért, édesapám, amit ha most bölcs tanácsként nem is adtál át, de legtöbbször szavak nélkül elém éltél, meggazdagító volt, és az mind a mai napig. Sokszor a szavaid helyett a tetteid beszélnek, vagy éppen a csendjeid. És szeretném ezeket a lelki kincseket továbbadni immáron a harmadik Takaró Tamásnak, szeretett fiunknak is, úgy, ahogy te. Talán kevés szóval, de eléléléssel. Hálás vagyok ezekért az Úristennek, és köszönöm a megköszönhetetlenül sok jót, amit átadtál, és a szent hagyatékot, édesapám. És hála édesanyámnak is, mérhetetlen sok szeretetért, azokért a kincsekért, amikről az ember nem beszél nagy nyilvánosság előtt, de amiket kaphattam, és azért a mérhetetlen sok áldozatért, édesanyám, amivel körülölted az életemet. És köszönöm édestestvéreimnek, és Mihály által név szerint is szinte fölidézett módon a nagyobb családunknak, vér szerinti családunk minden tagjának azt a kíséretet, azt a mellettem lételt, hogy Mihályt visszaidézzem egy pillanatra, amit az elmúlt évtizedekben megtapasztalhattam. És a vér szerinti családomon túl szeretném nektek is megköszönni különösen azt a szeretetet és a nagyon sok imát, ami kísérte és kíséri az életemet. Köszönöm nektek. És végül feleségem felé fordulok, megköszönve azt az eddig eltöltött közös 10 esztendőt és azt az utat, amit együtt járhattunk, ebből 7 évet már házasokként, kérve egyben, hogy légy hozzám továbbra is olyan elfogadó és türelmes szeretettel, ahogyan ezt az elmúlt évtizedben megkaphattam, és hogy a gyermekeink felé is éld, igyekezzünk megélni ezt továbbiakban is. Mindenek felőtt pedig köszönöm az élő Istennek az ő nagyra méltatását, hogy ennek a gyülekezetnek lehetek megválasztott és immáron beiktatott lelki pásztora. Soli Deo Gloria. Lelkipásztori szolgálatom lényegét és célját abba határozom meg, hogy az Úristen neve mindinkább megdicsőjön ebben a világban. Hiszem azt, hogy azok hoznak Isten nevére dicsőséget, akik Krisztus illatú, Krisztus arcú és Krisztus indulatú emberekként élnek ebben a világban. Ezt a bennünk létrejövő, formálódó szent változást az ige munkája ki. Ezért Európa, hazánk, Budapest, közelebbről pedig ennek a városrésznek a jövője szempontjából döntően fontos kérdésnek látom azt, hogy az ige milyen változást vihet végbe bennünk, és aztán általunk. Az egyház Istentől nagy hatalmat és felelősséget kapott azáltal, hogy Isten saját beszédével, az igével ajándékozta meg, és döntő kérdésnek tartom azt, hogy ezzel a hatalommal és felruházottsággal, hogy az igét hirdetheti az egyház, és mi valljuk az egyetemes egyházat, hogy ti is az egyház papjai vagytok, Isten papjai vagytok. Hogyan élünk? Hogyan élünk ezzel a kincsel, ezzel az ajándékkal, az igével? Hiszem azt, hogy Isten szent lelke által hitelesíthető, azaz Krisztus központú prédikációkat kell mondania az egyháznak. A bibliás hitünkből következő igazságokat pedig bátran kell hirdetnünk az emberek előtt. A pesterzsébeti szószékről 1946-tól ilyen szemléletű, gondolatú és lelkiségű igehirdetések szólalhattak meg. És én ezt a szent örökséget, amivel belül egyezek, igyekeztem és igyekezni fogok tovább adni és tovább élni közöttetek. A 21. században különösen is nagy a kísértés az egyház számára, hogy az ige mellé vagy elé helyezzen kisegítő elemeket, modern módszereket, vagy éppen a pszichológiát. De én azt látom és azt tapasztalom, hogy ahol az Isten tisztelet középpontjából kikerül az ige szolgálat, a tisztán hirdetett evangéliumi ige, ott az az egyház vagy egyház közösség megerőtlenedik. Ahol pedig élő ige és ige hirdetés hangzik, ott növekszik az élet. Ez nem emberek véleményén vagy elhatározásán múlik, hanem Isten döntésén, akinek tetszett, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg és üdvözítse a hívőket. Minél több üdvözített, és ezért hálából az üdvözítő Krisztust szolgáló testvér fog szolgálni közöttünk, Pesterzsébet központ annál inkább be fogja tölteni hivatását, hogy olyan helyé legyen sokak számára, amit így fogalmazhatok meg, lelki oázis. Kívánom, hogy közös munkánk és szolgálatunk által lehessen ez így. És végül valami személyeset hadd mondjak. Életem meghatározó igéje az, amit Istentől édesapám áldó kezein és szavain keresztül kaptam 1991 tavaszán. Bölcsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ennek a konfirmációs áldó igének nem Takaró Tamás Dániel az alanya, hanem az élő Isten. Mégpedig az ajándékozó Isten, aki 14 éves koromban három dolgot ígért nekem. Először is bölcsességet ígért, amire nagyon vágyom, és vágyom ifjúságomtól kezdődően. És vágyom azért is, hogy azt a hivatalt és hivatást, amit rám bízott, mind teljesebben tölthessem be. Másodszor rám szabott utat ígért, amelyen ő tanít megjárni, és így igaz, én nagyon szeretnék egyre inkább ő általa tanított gyermekévé lenni, és így menni az úton. És harmadszor azt, hogy ezen a spirituális és valóságos vándorúton nem hagy el, hiszen ő ígéri, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Ez pedig felszabadít és erőt ad utamhoz. Bízom abban, hogy mindhárom megvalósulhat életemben, mindannyiunk javára, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Befejezem azzal, hogy hitem szerint a lelkipásztori szolgálatnak az erejét pedig a szeretet adja. Két irányba kell megmutatkoznia a szeretetnek, az elhívó Úr Jézus Krisztus iránt és az emberek felé. Ennek a gyakorlatban való megélése nehéz, szép és tudom, hogy életre szóló feladat. 16 évesen ebből a szeretetből indultam el, amivel engem szeretett Jézus. És később, amikor elestem, elbuktam vagy távolra sodródtam őtőle, ugyanez a szeretet emelt föl és állított talpra. Az övé, amely néha embereken keresztül érkezett el hozzám. És ahogyan Pétert kérdezte az Úr, néhányszor engem is eltalált a kérdése, különösen távol, vagy elsodort állapotomba, mert Jézust igazán ez érdekli, az ő szolgáival kapcsolatosan, ha tőle messzire kerülnek, hogy mondd, fiam, szeretsz engem? Még szeretsz engem? Hiszem azt, hogy földi pásztoroknak szeretniük kell a főpásztort, az Úr Jézust ahhoz, hogy szeretné szolgálni, ahogy az Úr Jézus mondta Péternek, legeltetni tudják a nyájat, a rájuk bízott juhokat, az Úristen népét. Az elmúlt közel két évtizedben hittanoktatóként, ifjúsági vezetőként, segéd, majd beosztott lelkipásztorként itthon igyekeztem, többet nem merek állítani, de ezt igen, igyekeztem valahogy így pásztorolni azokat, akiket rám bízott az Úristen 2019. december 22-éig, addig a napig, amíg megválasztott a választói közgyűlés ti. És annyit ígérhetek nektek, hogy igyekezni fogok immáron az egész nyáj, a nagy gyülekezet között, közöttetek is, ehhez hasonlóan ebben a szemléletben és ezzel a lelkiséggel járni és szolgálni a Krisztus Jézus nagy neve dicsőségére. Így áldjon meg bennünket az élő Isten a közös úton. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Kedves ünneplő gyülekezet, a beiktatási istentisztelet végéhez érkeztünk. A nyilvános egyházközségi közgyűlést lezárom. Hirdetem, hogy a templomudvaron terített asztal vágya az ünneplő gyülekezetet. Szeretettel hívjuk és várjuk az állófogadást a testvéreket. Nemzeti imádságunk a himnusz éneklése előtt, valamint az azt követő áldás előtt, arcmaszkunkat felvéve záróénekünket énekeljük. A záróénekünk a 264. énekünk első verszaka, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen.